6. Zsoltárt fogunk olvasni, mert ez egy összefoglalás. Ugye? Mert a második Mózes könyv átrepültünk, jó felszínesen, két nap alatt, 34 fejezet, nem rossz, ugye? És de végül is a lényegét megfogtunk, hogy Isten magához hívta az ő népét, megformálta Mózes, és kezdte vezetni őket. És ezeket átmentük. De azt mondtam, hogy Mózesnek az életét fogunk feldolgozni, és az első 5 Mózes könyvét fogunk átrepülni. Hát nem az első Mózes, hanem a másik Mózestől az ötödik Mózes. És a 106. Zsoltár, az író összefoglalja a 8 eseményt, ami történt azon a 40 évi pusztai vándorlás. Jó. Tehát most egy másik összefoglalás kezdődik, és a Gyuri fogja ezeket felolvasni. Nézzétek meg, hogy az író átmegy nagyon gyorsan ezek az eseményeket. Tehát azt fogunk csinálni, hogy a 106. Zsoltár segítségével vissza fogunk menni a 4. Mózes könyvében, amikor ezek az események megtörténtek. És részletesebben fogunk kibogozni őket, jó? Tehát figyeljetek, mert a Zsoltár író nagyon gyorsan mondja a lényegét, és már is ugorik a következő eseményre. Jó? Hát, ahogy mondtam nektek tegnap, mert vannak sok újak itt, hogy nem fogunk, vagy úgy néz ki, hogy csak a felszínesre maradunk ezen a felszínen. Ez egy átfogó képet. Akarunk látni a sztorit, a történet. Hogy kezded az egész? Hogy fejlődött ki ezek a nehézségek, ezek a feszültségek, és hol volt a megoldás, a katarzis, és hol látjuk a megoldás az Istenben, jó? Tehát 106. Zsoltár, jó? És akkor Gyuri olvassa fel ezeket, és majd fogunk visszamenni 4. Mózes.
Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úrnak tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét? Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél rám, Uram, népedhez való jóságodért. Jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jó voltadat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Védkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a vörös tengernél. De ő megsegítette őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiáltott a vörös tengerre és kiszáradt, és úgy vitte őket a mélységeken, mint egy sípot. És kisegítette őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből, szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük. És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledték cselekedeteit, nem bánták az ő tanácsát. Epekedés epesztette őket a pusztában, és próbára tették Istent a sivatagban. És megadta nekik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsátott lelkükbe, és irigységre indultak Mózes ellen a táborban, az Úr szentje, Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátát, és beborította Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égette el a gonoszokat. Kórjuk csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amelyet füvet eszik. Elfeledkeztek Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a Veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket. De Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemelte kezét rájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Beorhoz, és ették a holtak áldozatait, és felingerelték cselekedeteikkel, és csapás zúdult rájuk. Ekkor felállt Fínás és ítélt, és a csapásnak vége lett. És igazságú tulajdonítatik népi, fiúról fiúra mindörökké. Megharagították a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeserítették az ő szívét, és gondtalanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasított őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a fogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törré lettek azok rájuk nézve. És feláldozták fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontottak fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőztették a földet öldökléssel. És tisztázalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja ellenük, a népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadta őket pogányok kezébe, és gyűlölői uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségék, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháborították szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De rájuk tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatta rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődött. És könyörületességre indít el irántuk mindazokat, akik őket fogva elvitték. Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicsérededdel. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek az Urat.
Amen. Köszönjük szépen. Megvallom nektek őszintén, hogy nekem egy nagy kísértés, hogy kihirdessünk egy páratlan hét, hogy a kommunikációról fogunk beszélni. Az első páratlan hét arra szólt, ki volt itt az első páratlan hét? Szerencsén voltunk, azt hiszem. Több mint 100-an voltunk, megkívtunk, melyik a jelölő, beszélt a kommunikációról. Következő év kihirdettünk, hogy a galancé levelőről fogunk beszélni. Nem ment a létszám, és körülbelül itt tartok a 40-nél. Ott az első Tesszalonika, múlt éve most Ószövetség. Nem annyira hirdetünk ezt, csak egy páratlan év. De miért? A kommunikáció sokkal népszerűbb lenne. Sokkal praktikusabb lenne, csak gyakorlatilag. Nekünk arra van szükségünk. Ez így van. De hiszek, hogy az igazi lelki gyógyulás az Isten igéből táplálkozik. És ez Istennek dolga van velünk, és ő az, aki akar szólni hozzánk az ő igényen keresztül. És ez az, amit van nekünk lelki egyensúly. És örülök, akik itt vannak, nagyon örülök, mert hiszek az én szívemnek a legmélyén, hogy gyógyulás lehet. Amit, mert én tanítok a kommunikációt, a konfliktus kezelést, tapasztalom konfliktust az életemben. És én tudom, hogy a gyógyulás egy kapcsolatban nem a kommunikáció múlik. Ha olvasatok ezek a kommunikáció tankémeket nagyon részletesen, a nagyon jó szakirodalom, és amikor az író mer őszinte lenni, akkor olvasd el a lábjegyzetek. Lábjegyzetek ott szokott szerepelni, hogy ez a kommunikáció technika nem működik, amikor az ember ideges. Legalább merjét bevallani.
Yes.
És ami nekünk szükségünk van, az, hogy sokkal mélyebb valami történjen a lelkünkben. Mi az, amit kell, hogy történjen? Három dolgot említettem tegnap. Valaki emlékszik az a három dologról? Maki, most jössz?
Egyesben.
Örülsz.
Legalább most megmondom.
Három dolgot említettem. Az Isten szeretne nevelni és tanítani az ő nép három dologra. Tessék, Csilla? Igen, hogy az Isten szent.
Mi bűnösök vagyunk.
És az Isten kegyelmes.
És ezek a dolgok Isten elmondta Mózesnek, és Mózes bólintott rá. De jó, most már tudom. De mint a Jerry Maguire az elején, ő semmi nem tudott. Neki ezt át kellett élnie, neki ezt tapasztalni kellett. Mert van egyfajta tudás, itt van, és van egy másikféle tudás, amit szubjektíven tapasztalunk. És vannak különböző keresztény irányzatok, ahol nagyon nyomják az Isten szentségét, vagy egy bűncentrikus valami, vagy egy kegyelemcentrikus valami, és ahol különböző irányzatok nyomják, vagy hangsúlyozzák az egyik, vagy a másik, csak a bűn, nagyon bűnös vagy, azok az emberek nem tudnak meggyógyulni. Vagy ha csak tanítanak a kegyelmet, és hangsúlyosan teszik az Isten kegyelmét, ott nem lesz növekedés. Mert ezt a három dolgot együtt kell, hogy lássuk, és együtt kell, hogy tapasztaljuk. Olvastam egy könyvet, most éppen olvasom. Visszamegy ez az írók történelemben, mikor voltak megújulások, ugye, ébredések az egyházban. És Isten hogyan készíti fel az ő népét megújulásokról? Az, hogy az emberek szembesülnek az Isten szentségével, szembesülnek az ő saját bűneinkkel, és akkor tapasztalják az Isten kegyelmét. És amikor ez a három dolog összeér, akkor vannak ugye lelki ébredések, újulások egyénileg, és többen. És nekünk erre van szükség. Szükségünk van, hogy szembesülünk a bűneinkkel, szembesülünk a nehézségünkkel, a terhekkel, hogy őszintén merünk lenni. Ez félelmetes, mert a legtöbb ember menekül, rohan, folytatja, kapcsol hangosabban azt a rádiót, vagy azt a tévét, nem akarok foglalkozni. És mi azért vagyunk itt ezen a héten, hogy merjük őszinte lenni egymással, csoportokban, átélni, tapasztalni, tanulni erről a három dologról. Egymásról osztani, és így gyógyulunk meg. Lelki egyensúly kezd történni a lelkünkben, és tudunk kapcsolatban élni egymással. Csak nekünk vannak ezeket drága kincseket keresztül. Sehol más nem lehet. Egy kommunikáció tanfolyamra járhat, ahol csak akarsz a világban. De csak az egyházban kaphatsz ilyen tanítást. Tehát jövőre nem tudom, hogy mi lesz a téma, de nem hiszem, hogy a kommunikációról fog beszélni. Lehet, hogy szabad szombaton, ott fogunk beszélni. Tehát 106. Zsoltár, kérem, hogy legyen az egyik újad a 106. Zsoltárban, és a másik újad a 4. Mózes, mert fogunk ide és oda ugrálni, jó? Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy tegnap, ugye, ott befejeződött a történetünk, ugye, hogy Isten akarta elpusztítani az ő népét. Erről volt szó. De Mózes közben járt. És többször imádkozott. És többször esedezett, és az Isten nemet mondott. Nem pusztított el az ő népét. És a Mózes tovább ment, és gyere velünk, maradj velünk. Jó, oké, maradok veletek. És az Isten megmutatta magát Mózesnek. És az Isten azt mondta Mózesnek, akkor próbáljunk ezt még egyszer. Jó? Próbáljuk ezt még egyszer előre haladni. És akkor Mózes fölment a hegyre, még 40 napig böjtött. 240 napot böjtött. Elég kemény. De volt egy másik esély. És nem olvasod a Bibliában sehol, hogy Mózes lejött a hegyre, és az emberek azt mondják, Mózes, köszönjük szépen! Hú, olyan hülyeséget csináltunk ott! Annyira hálás vagyunk, érted, hogy az Isten nem pusztított el minket, nagyon érdemeltünk azt, de miattad még élünk. Hálás volt a nép? Sem nem olvasunk, hogy köszönjük szépen, Mózes. Tehát a történet folytatódik, ugye? És ami történetünk a második Mózes végén, hol tartunk? Isten megváltotta az ő népét Egyiptomból, kihozta, 3 hónapon keresztül vitte őket a Sínai hegyre. Meg volt az első Isten tisztelet, nem volt, ahogy képzelték, ugye? Nem ilyen nap, szép napsütéses volt, gyönyörű szép fű, mindenki lettél, de te látta fel a kezét, és mindenki érezi jól magát. Tehogy is, sötétség borult rá a hegyre. Füst volt, félelmetes dolog volt. Az emberek rettegtek, a hegyre rettegtek. Az emberek azt mondja, hogy menjünk innen, Mózes, ne beszél az Istennel. Mert mi fogunk így meghalni. Tehát ott megállt a történetüket, a Sinai hegyre. De az Isten tovább viszi az ő népét, ugye, az ígéret földjére. És ezt fogunk feldolgozni ma. Hogy néz ki az az út, hogy az Isten tovább viszi a népét? Magyarul megvolt a megváltás, megváltott az ő népét, és most viszi őket az ígéret földjére. Jó? Könnyen lehet belehelyezni magukat ebben az allegóriában, ugye? Isten megváltotta Molnár Zsuzsannát. A mennyország vár rá. De közben van egy pusztában egy út, ami a pusztán keresztül megy. Jó. Nézzük meg ezt az utat, hogy néz ki. Jó. Tehát 105. óta, amit Gyuri felolvasott nekünk, mindez, ami nagyon érdekes, az, hogy van egy felszólítás ezen a csótára, rögtön az elején, dicsérjétek az Urat! És ugyanúgy fejeződik be. Ugyanúgy fejeződik be Zsoltán. Ez az egyetlen felszólítás. És mint egy könyves polc, ez a két könyvtartó, magasztaljuk és dicsérjük az Isten, és közben van 8 könyv. 8 történet. És most le fog venni a polcra ezek a könyveket, és elolvassuk ezek a csodálatos történetek. Most ezek a történetek mit fogunk tanulni? Római 15.4 azt mondja, hogy mert amit korábban megírták, Ószövetségben, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és a vigasztalást merítve reménykedünk. Tehát, testvérek, olvassuk az Ószövetséget, és ezek a történetek, valami kezd történni a lelkünkben, amikor olvassuk ezeket. És Pál azt mondja, hogy az Ószövetségi történet tanítanak minket, ugye? Nevel minket a türelmességre. Türelmesség? Nevel minket a türelemre, és ad nekünk reményt. Hogy? Ezek a történet? Hogy? Hát hasonló, mint a filmklubban. Vannak hősök, akik pozitív karakterük van, és az egy húzóerő. És azért főleg ilyen filmeket nézünk a filmklubban. Nézünk valaki, hogyan változik, és jó irányba kezd menni az élet, és ez egy húzóerő, mint egy hős, mint ez a Leanne Tui, aki ugye örökbe fogadta ezt a néger futballista. Ez egy húzóerő az életünkben. De van egy másik fél, az egy foil. Az egy negatív példa, és annyira szörnyű, gusztustalan példa, mi azt mondjuk, mi nem akarunk úgy lenni, mint ő. És ez, sokszor ezek szörnyű filmek, mégis sokat lehet tanulni ezek a filmektől, ugye? Tehát negatív értelemben motivál minket, hogy ne úgy, hanem így éljünk az életünket, jó? Tehát az Ószövetség tele van foilokkal. Nem jó példák, ne legyetek, jó? Tehát nézzük ezt meg. 106. Zsoltán. 8 esemény. Nézzük meg az első eseményt. Ez nagyon a jó oldalán vagyok itt, pedig nem is vagyok jó. Hogy menjek közelebb a bal oldalakhoz. Nézzük meg. Az első esemény. Az első esemény olvasjuk. A 6. verstől a 12. vers, és ez még esemény volt, mint első esemény, még volt ez? A vörös tengernek a ketté hasítása. Tegnap olvastunk róla, ugye? Ugye még Isten ketté választotta a vizet, de mi az, ez az esemény, mit dolgoz fel? 6. és 7. versben azt olvasunk, hogy végkeztünk őseinkkel együtt bűnt gonoszságot követtünk el. Mit csináltak ezek? Őseink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem engedetlenek voltak egy tengernél, a vörös tengernél, ugye? Jöttek az egyiptomiak, a harcos kocsiak, és mindenki kezdett félni. Kétségben estek. És a Biblia azt mondja, ez egy nagy gonoszság volt az ő részükről, ugye? Isten 10 csapás történt, csinált meg Egyiptomban. Megmutatta az ő hatalmát az ő népének. Megszabadított őket 400 év fogságban. És jönnek ezek, ahogy a Matyi mondta, hát figyelj, próbáljuk ezt matematikailag kipróbálni. Ez 2 millió ember, és most jön 1000, mennyi harcosba, 600 harcosba, de semmi. Igen, lehet, hogy semmi. Nem tudom. 1800 ló, amit tudom én. De az emberek rettegtek, féltek. Körül vagyunk zárva pusztában, itt vagyunk a víz mellett. És féltek. És a Biblia azt mondja, hogy ez egy nagy bűn. Olvassunk fel, mit is történt, hogy másik Mózes 14. Kérem, hogy valaki nyissa ki, mert én nem akarok lapozni, de menjünk vissza másik Mózes. Péter, megkérdeném tőled egy kérdés. Másik Mózes 14. Olvassuk ezt fel. A 10. vers, egy pár vers. 10-12. Másik Mózes 14. 10-12. Tehát itt vagyunk a csúcsponton. Ez Isten kivezett az ő népét. Még nem volt az a katarzis. Azt gondolták, hogy katarzis volt, de mégsem katarzis, ugye? Oké, 10-12.
A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál minket, bennünket meghalni. Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd bennünk békét, hagyd nekünk békét? Hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg.
Tehát teljesen kétségben van a testre. Teljes félelem fogott el őket. És Biblia azt mondja, ez egy gonoszságot, amit ők elkövettek. Nincsen hitük, nincsen bizalmat Isten felé egyáltalán. Isten nem szól semmit. Annyit mond Mózes, hasis 2 vízet és menjetek át. Tehát Isten nem mondja, hogy milyen viselkedés ez, nem szól, no comment. De mégis feszír csodát az ő részére. Másik esemény, tehát az első esemény, a vörös tenger, kétségben vannak első. Másik esemény, ez még volt, ez az esemény, amit olvasok a 13-től a 15. vers a 106. Zsoltárban. Ez melyik esemény? Valaki tudja? Mannás? Majdnem. Ez amikor kibánták a húst, ami akarták húst tenni. Tessék? Hogy mindenki?
Az Úr fürjeket.
Fürjeket, igen. Az fürjeket. Igen. Tehát nézzük ezt meg. Tehát 4. Mózes 11. Lapozzatok oda. 4. Mózes 11, és hagyd mondjam, hogy mi történt, és fogom kérni tőletek, hogy olvasok fel egy pár vers, jó? Tehát kezdenek panaszkodni az első versben. Siránkoznak. És Isten harag gerjedt, és tűz jött, és felemésztett néhány embert a tábor peremélyen. Hát mondjuk 2 millió ember, és mondjuk, hogy 200 ember a tűz felemésztett a peremélyen. Hát az emberek kezdtek zúgulni, akarunk húst enni! És azt olvasok, rögtön a második versben, amikor Mózes látta, hogy az Isten tűz, egy pár ember kezd felemészteni a tábor szélén, hogy Mózes kezd imádkozni a második versben. Tehát Mózes közben jár, és elaludt a tűz. Minden rendben volt. És azt a helyet nevezték Taberának, hogy az Úr tűz gyulladt. Tehát az lett a helyetnek a neve, hogy Tabera. De a negyedik versben rögtön olvasunk, hogy tovább kezdtek panaszkodni, zugolodni. Húst akarunk, mint Egyiptomban! elegünk van ebből a mannából, és kezdtek sírni, kezdtek követelni dolgot, ezek a dolgok Istentől. Olvassunk a 20. vers, légy szíves valaki, 4. Mózes 11:20. Péter, megkérdem.
Hanem egy álló hónapig, míg csak ki nem hányjátok, és meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így csinálkoztatok előtte, miért is jöttünk ki Egyiptomból.
Tehát az író, vagy az Isten azt mondja, hogy mi volt a bűnünk? Hogy megvetettétek az Istent. Az Isten jót akar velünk, adja a mannát, megváltott minket, de a nép nagyon zúgulottak. Nagyon panaszkodtak az Úr felé, ugye? Kezdtek követelni dolgokat az Istentől. Adjunk húst! Tehát itt semmi háladás nincs. Köszönjük a mannát, köszönjük a megváltást. Csak panaszkodnak és követelnek. Zúgolodnak. Úgy lehet mondani, hogy nagy önsajnálatok vannak. És ezért az Úr nagyon haragszik rájuk. És küldött nekik húst, sok-sok fűrjék jöttek, és megették a húst. De a 33. versben, hogy is ment ez a vacsora? Olvasd fel nekünk, légy szíves Péter, a 33. vers. Az Úr harag kitört ugyanakkor, amikor megkapták a fűrjéket. 33. vers.
De a hús még a fogok között volt, még meg sem vágták, amikor az Úr haragra gerjedt a nép ellen, és megverte az Úr a népet igen nagy csapással.
Igen, és megnevezték azt a helyet, hogy Kibrat Hatava, 34. versben, mert eltemette őket, azok az embereket, és az volt a neve, hogy a sírok követelése. Tehát azok az emberek, akik követelték a dolgokat az Istentől, ott eltemették. Kibrat Hatava. Okay. Menjünk tovább. Rögtön a harmadik esemény. A 16-től a 18. verseket olvasunk fel. Itt. Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra és az Úr szent emberére. Megnyílt a föld és elnyelte Dátánt, eltemette Abiram csoportját. A tűz gyulladt ki csoportjukban, láng pusztította el a bűnösöket. Tehát ismerik ezt a történetet, ez a Korának a lázadása, ugye? És ezt a történetet olvasunk 4. Mózes 16-ban. Tehát ha van Bibliátok, akkor lapozzatok oda, 4. Mózes 16, és nézzük meg ezt a harmadik eseményt, ezt a harmadik történetet, amikor Kóra lázadott Mózes ellen. Azt olvastuk a 16. versben, hogy mi volt az ő bűnük? Mit olvastunk? Mi volt a bűn? Tessék? Féltékenyek voltak Mózesre. Tehát olvassuk ezt meg. Második versben, a 4. Mózes 16-ban, Kórából együtt 200 vezető, vagy 200 képviselő fellázadt Mózes ellen. Harmadik versben azt olvassuk, hogy azt mondták, hogy mi is szent emberek vagyunk, mint ti, Mózes. Nem vagytok jobb nálunk, mi is szent emberek vagyunk, mi is vezetők vagyunk, mint ti, Mózes. És Kóra, ezzel a 250 emberrel megmozgosították az egész népet. Az egész nép kezdtek lázadni Mózes ellen. De mit képzelsz Mózes, hogy te vagy az egyetlen vezető 2 millió embernek? És rögtön olvasunk, hogy a 20. versben az Isten haragra gerjed, és kimondja, hogy ő készen van elpusztítani az egész népet. Az egész népet. De rögtön Mózes közben jár. És kezd imádkozni, kezd esedezni a népét. Uram, ezt ne tedd meg, légy szíves! És Mózes mondja, az úgy érvel Istennel, hogy nem az egész bűn, nem az egész nép bűnös, csak a vezetők fellázadtak ellened. Ne ítél meg az egész népet a vezetők bűnök miatt. Isten belemegy, nem pusztítja el az egész népet, de mit csinál? Nagyon jól tudjunk ezt a történetet. A 25. versben Isten megítéli Kóra, Dátán és Abiramnak az egész családjukat, és a 31. versben azt olvasunk, hogy a Föld elnyelte őket. Elnyelte az ő egész család. Remélem, hogy azt hiszem, hogy nem az egész Kórának a családja, mert vannak zsoltárok, amit a Kóra írt, tehát azt mondja, hogy Kórának a leszármazott, hogy mégis egy menekült, de a három család elpusztította őket. És hirtelen következő versben a tűz jött ki az Úrtól, és megemésztette a 250 vezető. És eltűnt a 250 vezető. Az Isten haragra gerjedt. A nép hálásak voltak, hogy életben mártunk. Nem? 17.6. következő fejezet. Másnap a nép kezd zugulni. Megöltöttek az Úr emberei! Tehát hibáztattak Mózes, hogy Mózes megölte az Úr emberei. És Isten újra mondja, menj el Mózes, elpusztítom ezt a népet. Elpusztítom őket egy perc alatt, és elkezdődik egy járvány. Elkezdődik egy járvány. Többen kezdnek meghalni. És Mózes és Áron kezdnek gyorsan gondolkozni. És Mózes megmondja az Áronnak, a 9. és a 10. versben, hogy gyorsan rakják tüzet a serpenyőbe. Csinálj egy áldozat, gyorsan! Szemnek halnak meg! Egy nagyon drámai helyzet van itt. És Mózes, hogy az Áron megcsinálja, és megszűnik a járvány. Megszűnik a járvány. És az, ami napon csak 14.700 ember meghalt. Plusz 3 család, plusz 250 vezető. Lehetne mondani, ez a féltékenységből való lázadás. Vagy az ön igazoltságból való lázadás. Mi is szent emberek vagyunk, mi? És a féltékenységből. És akkor van ez a kis történet, amikor az Áronnak a veszélye kivirágzik. És az volt a jele annak, hogy Isten őt választotta ki a többi vezetők között, hogy így ne legyen vita többet, hogy Áron választottam ki, hogy ő az én vezetőm. És az emberek kezdenek rájönni, megkérdezem valakitől, nem csak a Péter, valaki más is, Tamás légy szíves, ott vagy a 4. Mózes 17-ben, 27 és 28. Az emberek kezdenek érzékelni, hogy ez nem annyira nehéz, vagy ez nem annyira könnyű lesz, hogy az Isten vezet minket. Tehát 4. Mózes 27-28.
Akkor ezt mondták Izrael fia Mózesnek. Lásd, elpusztulunk mindjárt elveszünk. Mindenki meghal, aki közeledik meg az Úr hajlékához. Vajon mindjártunknak el kell pusztulnunk?
Vajon mindenünk el kell pusztulnunk? Igen, az emberek érzékelik, hogy nem, nincsen nagy jó esélyünk, hogy ezt túlélünk. Nézzük meg a 4. eseményünket a Zsoltárban, jó? És azt olvassuk a 19. verstől a 23. vers. És ezt az eseményt tegnap átmentünk. A 19. vers, a 23. vers, ugye? Borjú készítettek a Horeb hegynél. Tehát ez volt az arany borjú történetet, amit csak egy kicsit belementünk tegnap, ugye? Azt mondja az ige, 19. versben, 106. Zsoltár, hogy leborulták a bálvány szobor előtt. Fölcserélték a dicsőséges istenüket növényevő biga képmásával. Borzasztó, nem? Azt az aranyt, amit ők ingyenesen kaptak, ajándék csinálnak egy aranyborjú szobrot, és azt imádják. Tehát ez volt az ő bűnük. Felcserélték az Isten dicsőségét, és imádták a bálványokat. Ugyanaz, mint a római levélben mond az első fejezetben, hogy ez igaz mindannyiunkról. Felcseréltünk. Nem akarjuk imádni Isten, valami mást akarjuk imádni ebben a teremtett világban. Magyarul, másnak adták azt a hálát, ami Istennek tartozott. Megfeledkeztek Istenről és az ő hatalmas tetteivel, mondja a 21. vers. És ez volt az első alkalom, és nem számoltam, hogy hányszor, de ha úgy tűnik, hogy megismétlem magamat, jó figyelsz, hogy ez az első alkalom, hogy az Isten azt mondja, hogy el fogom pusztítani ezt a népet. De nagyon jól tudunk, tegnap ezt részletesen megnéztünk, hogy Mózes közben lépett, ugye? Mózes kezdett imádkozni a népért. Szerintem Mózes sose gondolta volna, hogy ő többször ugyanúgy fog közben járni az ő népért így. Tehát Mózes emlékeztetett Isten az ő kegyelmére. És Isten visszamondta az ő haragját, ahogy látom tegnap. De Isten azt mondta, hogy nem megyek veletek. És újra Mózes esetezett, és meggyőzte Isten, hogy gyere velünk. Mert ha nem jössz velünk, akkor mi az, ami különböztet minket minden más néptől? Tehát Mózes tisztában van, hogy ez egy kemény nyakú nép, és ha Isten nem velünk van, akkor végünk van. És ne felejtsük el, hogy ez végül is az Istennek a fő ígéret. Ha gondolkozol a te életedre, mi az, amit Isten tényleg ígért neked? Az emberek aláhúzzák az ígérteket Bibliában, ráállok erre az ígéretről, és sokan túlzásra viszik. Az Isten azt mondja, hogy én gazdag leszek, mert le van írva ebben az ígéretben. Drága testvérem, az az Istennek a fő ígérete a mi életünkben, hogy ő velünk lesz. Ez, amit tegnap néztem. Isten mondja Mózesnek, hogy veled vagyok. És az elég. Hiszünk abban. Kegyelmes volt velem, ő kegyelmes velem, és ő kegyelmes lesz velem. Ez a mi egyetlen reményünk. Future grace. A jövőbeli kegyelem, ott is kegyelem lesz. Tehát Mózes közben járt, és volt reményünk, mert Isten újra mondja, hogy oké, nem pusztítom el, sőt, jövök veled. Tehát, ez volt a negyedik esemény. Nézzük meg az ötödik esemény, amit olvasunk a 24. verstől a 27. versben, csak szépen egymás után jönnek. Ezek leveszünk most az ötödik esemény a könyves polcról. Tehát a 24-től a 25. vers. Megvetették a kívánatos földet. Nem hitte ígéretének. Ez melyik esemény volt? Igen, amikor beküldték ugye a kémek a földbe. Jó? Tehát nézzük ezt meg 4. Mózes. 4. Mózes 13 és 14. Jó? Várom, hogy oda lapozatok. 4. Mózes 13 és 14. Tehát összehívták 12 nagyon fontos vezető. És ő rájuk bíztak egy nagyon fontos feladat, ugye? Menjétek be az ígéret földjébe, és nézzétek körül. Igazából fölösleges volt ez az egész, amit tudom, hogy miért is akartak ezt csinálni. És Isten már mondta, hogy ez egy térjel és mézzel folyó. Gyönyörű szép lesz, de mégis hadd kapjuk egy kis kedvet, menjetek be, nézzetek körül, gyertek vissza, és mondjátok nekünk, mennyire csodálatos lesz ez a térjel és mézzel folyó. És hát hozzatok vissza a kis kül, és visszahozták, ugye? Csodálatos szőlő, nézzétek meg, mennyi óriási ezek a barackok, és hogy hadd kapjunk kicsit kedvet, jó? És pontosan így történt, ugye? Visszajöttek, és meg is mutatták nekik, hogy mennyire csodálatos ez a föld, és mennyire csodálatos ez a gyümölcsök, de csak egy baj van. Mi volt ez a baj? Probléma? Óriásiak laktak ebben a földben, amit mi akarunk elfoglalni. ott vannak ezek az óriásik, és olyanak voltak, mint a sárkák. Mellettük, meg látok őket messzire. Igen. Nagyon-nagyon féltek, mert ez volt az annak ivadékát, az volt a neve ennek a népnek. És ugye sokkal erősebbek és magasabbak voltak. Olvassunk fel 5. Mózes 3.11. Milyen nagyok voltak? Megtalálták, amikor a bátor generáció bement az ígéret földjében. Ugye? Mert Józsué lefoglaltak ezt a földet. Legyőztek ezek az óriásiak. Milyen nagyok lehettek? Hát, az a következő generáció beszámol. 5. Mózesben 3.11. Figyeljtek, milyen nagy az Og királynak a vaságya. Jó? Péter, légy szíves, olvasd fel nekem. Figyeljtek.
Csak Og bársány királya maradt meg a Refaiak utódai közül. Nyugvóhelye bazaltő nyugvóhely. Ott van az Ammoni Rabában. 9 könyök hosszú és 4 könyök széles. A közönséges könyök szerint mérve.
Ja, nem lehet érteni. Akkor elmondom. Szélesség ennek az ágy az 180 centi, 400 centi hosszú. 400 centi hosszú volt az ágy. Óriásiak voltak. Nagyon-nagyon féltek. Nem mertek elfoglalni a földet. És ami történt, hogy amikor hozták, a kémek visszajöttek, azt mondták, hogy mi nem menjünk be. És ellenek álltak a Mózesnek a tervének, Istennek a tervének, és haragudtak Mózesre annyira, hogy meg akarták ölni Mózes, Józsué és Kálam, mert két kém volt, aki azt mondta, hogy le tudunk győzni őket, jó? Olvassuk ezt fel, 5. Mózes 1. 26 és 27, jó? Légy szíves, Péter, 5. Mózes 1, 26-27.
Ti azonban nem akartok felvonulni ellene, hanem fellázadtok isteneteknek az Úrnak a parancsa ellen. Zúgolódtatok sátraitokban, és ezt mondtátok, gyűlöl bennünket az Úr. Azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az emóriak kezébe adjon, és elpusztítson bennünket.
Tehát azt gondolják, hogy Isten nincsen velünk. Isten nem szeret. Azt hiszem, nem, Isten nem fog megerősíteni. És annyira meg voltak győződve erre, hogy annyira féltek, hogy nem akartak bemenni, meg akarták ölni Mózes, Józsué és Káleb. Az is nincsen velünk. Felejtsetek ezt az egészet el. Tehát a nép tovább is kezdett zugulodni, nagyon féltek. És megint azt olvasom 4. Mózesben, 14, mindegy mantra, újra és újra, hogy az Isten készen volt elpusztítani az ő népét. De Mózes közben járt értünk, olvasom rögtön, amikor Mózes hallja ezt, hogy meg akarnak engem kövezni, Mózes rögtön kezdett imádkozni, közben járni értük. És az Isten nem pusztított el őket, hallgatott Mózesre ugyanúgy, de az Isten nem maradt csendben ezen az esetben. Ez az eset, ahol az Isten hozott egy olyan döntés, hogy azt mondta, hogy mert nem tudtok bízni bennem, ha nem gondoljátok, hogy veletek vagyok, és szeretem titeket, jó tervem van, ha nem mersz bízni bennem, ha nem akart harcolni, akkor forduljatok. Menjetek a pusztában. 40 napig voltok bent az ígéret földjében, jó. Egy nap, vagy egy év per nap fogtok vándorolni a pusztában. 40 napig voltok bent a földben, most 40 évig fogtok vándorolni a pusztában. Mert nem mertek bízni bennem. Nem akartatok harcolni? Jó. Akkor egy 40 év unalom lesz a pusztában. Ott nem kell félni. Csak egyenesen menni, ahova mondanak. Jobbra, balra, álljatok meg.
És az Isten elküldt őket a pusztában. Irányt kellett váltani. Most nem mennek az ígéret földjében. Lesz egy hosszú kerülő, és addig fognak kerülni, ameddig meg nem hal. Ez a gonosz nemzetek, ez egy gonosz generáció. Isten nagyon bekemelő. Itt nem volt az a no comment, és én beleszólt. Oké, akkor 40 évig vándorolva. És Isten megölte a 10 kén. Megölte őket. Csak a József és Kálab maradtak. Mert az ige azt mondja, mert tele voltak a Szent Lélekkel. És mertek bízni az Úrban. Oké. Hatodik esemény, tehát a hatodik könyvet vegyünk le a polcról. Olvassunk erről a 28-tól a 31. versében. És 28. vers azt mondja, hogy azután oda szegődtek Bál Peorhoz, és hol bálványoknak szóló áldozatokból ettek. Ingerelték tetteikkel az Urat, ezért csapás szakadt rájuk. Tehát ez amikor a bálványokat a Bál Peornál imádtak, és olvasunk erről a történetről 4. Mózes 25-ben. Tehát 4. Mózes 25, akartok, akkor légy szíves, lapozatok oda. Tehát mi volt a bűnök itt? Mi volt itt a bűn? A nép kezdett paráználkodni a Moab leányaival. Most az baj volt? Baj volt, hogy ezek a fiatal férfiak akarták elvenni lányokat egy másik törzsből, egy másik népből. Ez baj volt? Nem. Nem volt baj. A Mózesnek volt egy külföldi feleség. Nem tudjuk, hogy mi történt Ciporával, de a Mózes elvett egy kúsájt feleség, és a kúsájt felesége egy néger volt. Tehát Mózesnek volt egy néger felesége. És ez nem tetszett Miriamnak és Áronnak, és ők fellázottak, és az Isten kiállt Mózes mellett. Hey, hagyjátok őt békén! Nincsen semmi baj. Mi a különbség? Hogy Mózes bevonta ezt a néger lányt, és ő zsidó lett, fölvette a zsidó vallás szokások, ugye? És ő beállt a sor, és imádta az Isten, ugye? De pontosan az ellentét történik itt. A zsidó férfik mennek a Bál Peorhoz, és elfelejtik az Istent, és kezdnek imádni, paráználkodni a bálokkal. És az Isten nagyon haragszik. Ugye? Ez egész Biblia erről szól. Ki fogtok imádni? A bálványokat, vagy engem? Ki fogtok szeretni? Ki fogtok szolgálni? Vagy a bálványokat, vagy engem? Döntsétek el! Testvérek, az egész Biblia arról szól, hogy van egy háború a mi lelkünkben. Fogunk szeretni az Isten, vagy fogunk szeretni a bálványokat? És a nép futnak a Bál Peorhoz, és kezdenek imádni a bálványokat, olyan szinten, hogy nyilvános lett. Szégyen nélküli lett ez az egész. És van egy esemény itt a 4. Mózes 25-ben, hogy volt egy nemes férfi, aki magához hozott egy Midian asszony, és benne bemennek a sátorban, ott a nyilvánosság előtt, és Mózes számára ez egy nagy bűn volt, hogy ez a zsidó férfi veszi ezt a Midian nőt magához, és kezd terjedni egy járvány. Úgy, ahogy az előtt. Ez emberek kezdenek meghalni ez az egész miatt. És Finiász, aki pap volt, észrevett, hogy mi történik. Az Isten haragszik. Készen van elpusztítani minket. És a Finiász előveszi egy dárda, bemegy a sátorban, és a történetben azt olvasom, hogy mintha a férfi a nő fölött van, és a Finiász előveszi egy dárdát, és hátba szúrja, átszúrja a férjét és a nőt. Szívesen látom egy filmet el. És azon a napon csak 24 ezeren voltak meg. És Finiász miatt megszűnt a járvány. No comment, menjünk tovább. Hetedik esemény. Hetedik esemény. Következő vers, 32-33. Ahol a Meriba víznél felháborodtak Isten ellen. Ez a harmadik esemény. Már volt kettő. Nekik már meg kellett volna tanulni a leckéjüket. Ez a másik Meriba. Volt már egy Meriba Massa, és mit jelent Meriba Massa? Összevesztek egymással, és zúgulottak Isten ellen. Massa, Meriba. És ez egy már harmadik víz nélküli esemény. Hát először volt az édes víz, másodszor Mózes ütött a kőre, ugye, első bedobott egy fadarab a keserű vízben. De ez más. Ez egy harmadik esély. Tehát nézzük meg, negyedik Mózes 20, ahol történik ez az egész. És negyedik Mózes 20-ban olvasunk, hogy a nép újra kezd zugulni Isten ellen, hogy nincs ivóvíz. Testvérek, én most szomjas vagyok. De próbáljunk kicsit belegondolni, hogy milyen lehet 3 napig a pusztában nincs ivóvízzel. Nem kell kibírni. És milyen lehet az? Ugye mindig az jön a fejemben, hogy ott sétálok az én 2 lányommal. Daddy, adjál vizet! Nem tudok adni vizet, lányom. Szomjas vagyok! Ányom, majd fogunk inni, csak most ki kell bírni. Most akarok inni! Hani, nem tudok semmi vizet adni neked. Hol van a víz? Nem tudom, hogy valami. Fölveszek, és most kiabál a fülemben, ugye? És gondolkozok azon, hogy előre szaladjak? Vagy jobbra szaladjak? Vagy balra? Vagy hova megyek én már? És akkor 2 napig csak sétál, hamar lesz vízárja. Ne halljál meg. És reménytelen, hogy hova lehet menni? Nem tudok sehova menni. Egyetlen esélyem van, hogy bízok az Úrban. Föl lehet lázadni? Nagyon-nagyon kemény. És miért vitte ez a népét? Megint víz nélkül. Kemény dolgok ezek. És a nép kezd zúgulni megint. És majdnem, hogy reflexként Mózes és Áron az arcra borulnak. Mert azt gondolják, hogy Isten fogja megítélni a népet, és kiderül, hogy a versekben, hogy az Istennek a dicsőség megjelenik. Amikor az Istennek a dicsőség megjelenik, hoppá, jön a csapás. Ez már az esemény már lefolytott többször. Vártak, hogy Isten fogja megölni mindenkit, de el fog pusztítani mindenkit. De nem. Az Istennek a dicsőség megjelenik, és Isten szól Mózesnek, mint az előbb. Üss meg a követ, dobd el botot a vízben. És most, a 7. versben, Isten azt mondja Mózesnek, hogy gyűjtsd össze a népet, és szólj a kőhoz, és sok víz majd akad belőle. Isten megmondta Mózesnek, pontosan mit kell csinálni. És a 10. versben mit olvasom, mit csinál Mózes? Nagyon érdekes. 4. Mózes 20:10. Mózes összegyűjtötte a népét, és azt mondta neki, hallgassatok ide, te lázadók! És ráütött a kőre. És kijött a víz kőből, és az emberek ittak. De azt olvasunk, a 32. és a 33. versben, itt a 106. Zsoltár, hogy Mózes is rosszul járt miattuk, mert elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul beszélt. És azt tudjuk, hogy emiatt Mózes nem mehetett be az ígéret földjében emiatt. Olvassunk ezt, hogy 4. Mózes 20. fejezetben, a 12. versben Isten megmondja neki, hogy Mózes emiatt nem nézte. Miért nem? Mi az a nagy bűn, ami Mózes elkövetett? Az, hogy eddig, amikor az Isten akarta hozni az ő ítéletét, Mózes mindig imádkozott. Mindig felvállalta ezt a szeretet, mint közbenjáró. és esedezett az Isten előtt az ő népért. Uram, ne hozz ezt az ítéletet! Kérünk, legyél kegyelmes velük! De most mit csinál Mózes? Ítélkezik fölöttük. Mózesnak elege van! Hogy ez a nép állandóan zúgolódik, és panaszkodik, kritizálja a népet. Hányszor látjuk, amikor egy lelkész haragszik a gyülekezetre? Ezek csak hallják az én predikációm, nem akarják megváltoztani az életüket. Legalább én sokszor hallom ezeket. És sokszor lehet látni a lelkésznek a hozzáállása, amikor feláll a szószékben, és haragszik az emberekre. Félelmetes dolog. A vezetőnek aztán nem dolga, hogy ítélkezzen, és haragudjon.
Az emberek nem változnak, nem járnak a megszentelődés útján, én vagyok az egyetlen szent emberi.
Borzasztó. És Mózes itt példakép előtt jön, hogy igen, egy szent ember, csak elveszítettem türelmet. Az a dolga egy vezetőnek, hogy imádkozom az Isten népnél, és nem ítélkezzen. És emiatt tessék?
Hatalmas felelősség az
ilyen. Igen, hatalmas felelősség és természetes felelősség, ez egy természet feletti dolog. Hogy tudok én, vezető, türelemmel, imádsággal hordani az Isten népét? Jó, hamarosan befejezünk. A nyolcadik eseménynél tartunk. Jó? Vegyük le ezt a könyvet is. 34. vers, ez egy hosszabb szakasz, 34. vers, től a 46. vers, ez egy kicsit más. Ezt az esemény, ez igazából ez egy összefoglalás a Bírák könyvéről szól. Ugye? Bemennek a földbe, Józsué legyőzi a népet, a lakosság beköltözik, volt egy jó generáció Józsué után, és akkor következik 350 éven keresztül a Bírák korszak, ugye? És mi volt jellemző a Bírák korszakra? Mi volt az a ciklus, amiről olvasunk ezen a 350 éves korszakon? Azt olvasunk többször, ugye? Hogy az Isten népek összekeverednek a többi népekkel, ugye? Fölveszik az ő szokásai, hagyományok, és kezdnek imádni az ő bálványukat, ugye? Nagyon jól tudjuk. És akkor emiatt, ugye, mert eltávolodnak Istentől, elhagyják az ő szövetséget, akkor azonnal kezdnek problémák lenni. Az Isten megkeményíti a szomszédoknak a szívüket, és ezek az emberek megtámadják Izrael, az Isten népe, és állandóan bajban vannak. Minden problémák van. És néha azt olvasom, hogy az Isten népe kiáll Istenhez, nem mindig. De a lényeg az, hogy az Isten fölemeli egy bíró. És ez mindig jellemző, amikor vannak ébredések. Az Isten küldi az ő vezetőt. Az Isten népének szükség van jó vezetőkre. A megújulás az, ami egyéni lelkünkben történik, de mindig az Isten felemeli egy vezető. És Isten felemeli egy bíró, és ezek a bírák olyan szerepeket játszanak, hogy nem mindegyik hozzák az igét, hanem ugye, összeszedi az Isten nép, van egy megújulás, fordulás az Isten felé, legyőzi a nép, és a nép egy bizonyos idő, 10 év, 20 év, ugye, a szívükkel imádják újra az Isten, és akkor újra elindul az egész. A bálványok csábítják, elfordulnak Istentől, imádják a bálványokat, bajban esnek, és újra, és újra, és újra. Tehát ez a legsötétebb korszak Izrael történetben, ez a Bírákén. 350 éven keresztül ez a ciklus folytatódik. Tehát ez, amit olvasunk itt a 106. Zsoltárban, mint 8. esemény, hogy az Isten népe újra és újra elfordul Istentől. És azt olvasunk ezek a versekben, hogy Isten szeretettől visszaemlékezik az ő szövetségéről. Visszaemlékezik az ő szövetségéről, és irgalmára indítja őt, hogy újra megváltsa az ő népét. Megmenti őket az ellenségétől. Tehát testvérek, Nem tudom, hogy hogy érzitek magatok most. Milyen hatást gyakorolt rátok ez a 8 esemény. Remélem, hogy mindenki tudott elkomolyodni, elgondolkozni, hogy én hogy vagyok ezzel. Remélem, hogy senki nem gondolja azt, hú, azok a zsidók olyan bűnös emberek, szörnyűek. Vizsgál magadat. Mi az, amit mi érdemlünk? Te hogy látod magadat ezek a történtekben? Figyeld az érzelmedre. Mert az érzelmünk tanúskodnak, nagyon kiabálnak, hogy mi van bennünk. De hányszor voltál féltékenyes valakire? Hányszor kritikus voltál valakivel? Hányszor panaszkodtál? Hányszor haragudtál Istenre vagy valakire, ugye? Hányszor tele vagy önsajnálattal? Jaj, nehéz sorsan van. Isten nem szeret engem. Könnyebb volt az életem, mielőtt keresztény voltam. Hagyj engem békén. Elég problémáim vannak. Az önsajnálat nagyon könnyű jön. Nagyon sokat nem tudnak kimozdulni az önsajnálatból. Hányszor hálátlan voltál? Hányszor nem köszönted meg egy Istennek az áldását az életedben? Hányszor elfelejtkeztél az Isten jóságáról, és nem tudsz bízni abban, hogy az Isten engem úgy szeret? Gyönyörködik bennem. Hányszor elfelejtkeztél erről? Nincs bízalom. A bízalom valahogy csak elfogyott. Hányszor erőszakosan követtél valamit valakitől, vagy követtél valamit Istentől? Ez én érdemelem. Nekem jogom van erre. Adj ide! Ez nem egy elvárás. Nekem jár! Hányszor követtél el valamit? Elmondom egy titok nektek. Ha akarjátok tönkretenni egy kapcsolatot, akkor kezdjél követelni dolgok a másikról. Nagyon gyorsan lehet tönkretenni egy kapcsolat. Percekkel alatt. Tehát hányszor nem mertél elhinni az Istennek az ígéretet, hogy én veled vagyok. Testvér, minden alkalom, amikor tele vagyunk félelemmel és görcsökkel, a lelkünk valamit akar jelezni. Nincs hitünk. Mit mond a Biblia a félelemről? Milyen tanácsod ad nekünk?
Üzzétek ki a félelemet.
Igen. A Biblia azt mondja, ne félj. Egyszerű. Mert én bele van. Tehát, ha őszintén vagyunk, tényleg, ha őszintén vagyunk, belátjuk mi, hogy mennyire nagy szükségünk van Istenre. Kérdés az, hogy mi tanulhatunk, mert az igé mondja Római 15:4-ben, hogy az Ószövetséget, amikor olvassunk, akkor tanuljunk, és kapunk mit? Vigasztalást és reményt. Ezek a történetekből? Te hogy kapsz vigasztalást? Hogy kapsz reményt, amikor ezek a történetek olvasol? És látod magad, én nem vagyok jobb náluk. Én ugyanúgy lázadtam volna fel a pusztában 3 napig víz nélkül. Ugyanazt tettem volna. Elegem van a mannából. Hol nyerünk mi vigasztalást? Lapozzatok a zsidó kezét levele. Zsidó kezét levele, 4. fejezet. Egyenlően ez jó. 4. fejezet. És a zsidó kezét levele miről szól? Ugye egy zsidó írta, egy zsidóknak. És miről van itt szó? Ezek a zsidók elveszítettek mindent. Ezek a zsidók megtértek az ő zsidóságból, keresztények lettek. És ez a könyv, amit igazán egy prédikáció, a prédikátor hirdető, szeretne biztatni az Isten népének, akik most keresztények, hogy ne menjenek vissza az ő régi zsidóságba. Mert panaszkodnak, nagyon szenvedünk, elveszítették mindent, elvették tőlük mindent. Ezek az emberek nagyon maguk alatt vannak. Nem tudnak mit kezdeni ezzel az új hittel. És ez a prédikátor jön hozzájuk. Ti zsidók, ne akarjátok visszatérni a régi vallásotokhoz. Mert Jézus Krisztus jobb. És ez a téma az egész zsidó kezdetlevele. Krisztus jobb, mint az ószövetségi áldozatok. Jézus Krisztus jobb, mint Mózes. Mózes csak egy előkép volt, Krisztusra nézett. Mózes egy nagyon jó proféta volt, de Krisztus sokkal jobb proféta volt, ugye? Nagyon jó papok voltak az Ószövetségben, de Jézus Krisztus, ő a fő pap. És Józsué egy nagyon jó vezető volt, de Krisztus jó vezető. Nem menjetek vissza, azok az áldozatok csak Krisztusra mutat, mert ő az igazi, egyetlen áldozat. És biztatja a népet, hogy ne forduljatok vissza. Nézzetek föl Krisztusra, ugye? Zsidókezét levele 12. A zsidókezét levele 11, a hitharcosok. Mindegyik szenvedtek. De miért voltak a hősök? Mert hitük volt. Hitük volt. Felmertek nézni Krisztusra. Az Jézus keresztjére. Drága testvérünk, honnan szerzünk reményt? Tudni tudunk türelmesnek lenni. Egy reményünk van, testvérek. Zsidó kezét levele 4, olvasod bele 14. vers, 16. versig. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni erőtlenségeinket, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükség. Kedves testvérünk, az Isten egy szent Isten. Nem tűrheti a bűn egy pillanat. És ha ő mentező népével egy pillanat, el kellene pusztítanom titeket. Ez, amit érdemelünk. Átélted? Tapasztaltad? Én milyen vagyok? Mi az én bűneim? Hogy én is tudok türelmetlen lenni? Tudok haragudni? Tudok büszke lenni, tudok önzőnek lenni. És tudod azt megmondani, hogy én érdemelnék az Istennek az ítéletet az én életemben? Nem csak egyszer-kétszer, de gyakran. Tudod azt kimondani? És ilyenkor a Biblia bíztat minket, hogy menjél Krisztushoz. És mit kapunk? Kegyelmet és irgalmat. Irgalom, hogy az Isten megadja azt, amit én nem érem meg. Nem adja azt, amit érdemel. Nem sújtja el egy ítélet az életet. Nem adja azt, amit én érdemel el. Mert ő irgalmas. És ugyanakkor ő kegyelmes. Megáld engem. Megadja azt, amit nem érdemel. Az Isten nem csak egy igazságos bíró, és azt adja, amit érdemel. Ne gondoljunk így. A jobbnak a gonosz barátjai így gondolkoztak, és így képviseltek Sátánt az ő tanácsaival. Az Isten nem adja azt, amit érdemlünk. És azt adja, amit nem érdemlünk. Ő jó hozzánk, ő kegyelmes hozzánk. És testvérek, ez a mi egyetlen reményünk. Merjünk bízni magunkat az Isten bárányára? Kérem, hogy Zsuzsi, gyere, és énekeljünk megváltva, azt kapcsoljunk be a számítógépet. Csak egy pár gondolat. Testvérek, a lelki egyensúly jön az életünkben. Amikor mi tudjunk, hogy az Isten szent, tudjunk, hogy én egy bűnös ember vagyok, és rá vagyok szorulva az ő kegyelmére minden nap. És amikor ez a lelki egyensúly jön az életünkben, akkor tudunk mi egyre jobban ilyen baba lépésekkel bízni az Úrban. És akkor kezd kiegyensúlyozni a mi kapcsolatok egymással. Higgyetek el, ez az egyetlen gyógyulás, igazi gyógyulás, amikor merjünk szembesülni a bűneinkkel. Ha ezt megteszünk egy pszichodrámán, akkor megteszünk egy pszichodrámán. Az a lényege, hogy őszinte vagy az Isten jelenlétében, és tudod, hogy ő szent, és hogy ő kegyelmes. És így a gyógyulás elindul az életünkben. És azért az Isten hív minket, hogy merjünk őt dicsérni. A 106. Zsoltár kezdődik és befejeződik igazi dicsérettel, mert ő az, aki hozza a gyógyulás az életünkben. Így kezdődik, és ez így néz ki a folyamat az életünkben. Engedjétek, hogy hadd imádkozok, jó? És akkor énekeljünk megváltva. Drága Úr Jézus, köszönjük szépen, hogy nekünk van egy közbenjáró. Köszönjük szépen, hogy te vagy a tökéletes közbenjáró, sokkal jobb, mint Mózes, aki egy bűnös ember volt, és ő is imázott. Köszönjük szépen, Úr Jézus, hogy nem vagy bűnös, hogy te vagy a tökéletes áldozat. És csak miattad van bennünk. Sose tudunk elég hálát adni neked, Úr Jézus, hogy van reményünk. Köszönjük, hogy tanítasz minket a te igéből. Köszönjük, hogy tartasz tükört nekünk, hogy legyen egy bizonyos önismeret, hogy ki vagyok én, és hogy te ki vagy. Úr Jézus, köszönjük, hogy miattad új életet kaptunk, miattad van reményünk. Kérjük, taníts minket, mit jelent bizalommal járni el. Köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy megváltottál minket a te drága véleményed. Amen.